Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domani Csandrás. Új kullancs által terjesztett betegséget azonosítottak az Európai Unióban, mondta Kapiller Zoltán állatorvos, zoológus, kullancskutató. A riporter Kalapos Mihály.
Sajnálatos mód Magyarország 22 éve megszűnt önálló járványtani egység lenni, és most már egész Európát tekinthetjük, mint járványtanászok egy egységnek, és ha bárhol itt a kontinensen bármi új élősködő fölbukkan, és ezek most jelen esetben a hialomma kullancs fajok, ezek hozhatnak új betegséget, ahogy ezt megtették a közelmúltba, az olasz csizmán elhelyezkedő kis településen egy magas lázzal és tetőtől talpig izzadt lóbeteget találtak, és ennek a lóbetegnek a vizsgálata során kiderült, hogy egy új, a kontinensen új kórokozó, a Bahig vírus betegítette meg a lovat, de erről a kórokozóról tudnunk kell azt, hogy úgy embert, mint állatot egyaránt képes megbetegíteni, és hát honnan a neve? Hát ez a kórkép rendkívül magas lázzal jár, ilyenkor a páciens tetőtől talpig gyöngyözően izzad, és ha rávetül a fény, akkor ragyogónak tűnik az ilyen beteg, és innen az arab neve, a bahig, ugyanis arabul a bahig szó ragyogót jelent, tehát nagyon találó lett a betegség és a kórokozó elnevezése.
Mennyire végzetes ez, illetve ha korán felismerik, akkor gondolom gyógyítható, ugye?
Ennek az új betegségnek a vizsgálata még zajlik, tehát kiterjedt mély, sok évtizedes tapasztalat, vagy évszázados tapasztalat e kórkép kapcsán nincs sem orvosi, sem állatorvosi vonatkozásba. Egyet azért tudni kell, hogy akinek 41 fokos láza van, akármilyen kórokozó is okozza, ott már megjelenik a kettős látás, és más egyéb a verítékezésen kívül más egyéb általános tünet, ami az abszolút diszkomfortot és az életveszélyt hordozza, mert önmagában egy 41 fokos láz is, vagy maradandó, vagy halálos károsodást is tud okozni.
Berobbant a tavasz, és vele együtt megjelent a kullancsinvázió is. Mire figyeljünk?
Rendkívül fontos, hogy bármilyen céllal indulunk a természetbe, lett legyen az kertészkedés, kirándulás vagy mezőgazdasági erdészeti munka, előzőleg mindig be kell ugrani a patikába, és a szükséges prevencív eszközöket be kell szerezni, tehát patikából szerezzenek be kullancsriasztósprét, és hát a kullancsípésre is föl kell készülni, és az egyedüli egy fertőzés veszélymentes eltávolító eszköz, a kullancs eltávolító kanál is szükséges, amit a patikákból lehet beszerezni. Hát ez a kis eszköz mindig legyen a házi patikába, vagy az autó egészségügyi dobozába, vagy a kirándulás során a hátizsákba, mert teljesen mindegy, hogy kirándulunk, strandolunk, a kullancsok mindig a rejtett hajlatokat keresik, és ebből fakadó prevenciós magatartás az is, hogy egy természetbe töltött nap során legalább másfél óránként tetőtől talpig tartsunk kullancsvizitet a védekezés dacára is, mert bármikor érhet bennünket úgy a két, mint négylábú szeretünket kullancsípés. Tehát amiről beszélünk, az nem csak minket, embereket, hanem társállatainkat ugyanúgy veszélyezteti.
De a kullancsveszély miatt ne mondjunk le a természetről.
Természetesen ne féljék a természetet, ismerjék meg a természet adta veszélyeket, és aki alkalmazza a prevenciós eszközöket, a prevenciós magatartást, az biztonsággal töltheti a szabad idejét a természetbe. Tehát itt ki kell hangsúlyozni, hogy a legtöbb esetben akkor fertőződnek az áldozatok, amikor szakszerűtlenül tépik ki a testükből a kullancsot, tehát vagy csipesszel, vagy körömmel megragadják a kullancsot és tépik ki a bőrből. Ezek az emberek csak azt nem tudják, hogy a kullancs is egy érző lény, és ha megszorongatják, és ha addig még fertőző nyálat nem köpött az áldozatába, pont a szorongató, eltávolító kitépés során fertőzi meg az áldozatát, tehát mindig a kullancs eltávolító kanállal távolítsák el a vérszívókat.
Szigma, a holnap világa.
Az MTA 200 ünnepi programsorozata keretében az akadémia támogatásával jelent meg Dobos István a Honni nyelvet mivelni és gyarapítani Kosztolányi nyelvművészete című könyve. A kötetet Takács László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának egyetemi tanára, az MTA doktora mutatta be.
Nem lehet véletlen, hogy a szerző egész egyszerűen Kosztolányi Dezső nyelvművészetéről beszél. Olyan szóval fejezve ki tárgyát, amely éppen a főcímbe emelt mottóval együtt különös játékba képes keveredni. A nyelvművészet szó ugyanis egyáltalán nem hétköznapi kifejezés, és ha hihetünk az Arcanum adatbázisnak, én hittem neki, fiatalabb, mint maga az akadémia. Hiszen először Schédel Ferenc használta egy 1844-ben megjelent tanulmányában, amelynek címe Eszmék a magyar verstan alakításához címet viseli, vagyis ő eredetileg a költő művészi nyelvhasználatához kapcsolta a fogalmat, amely egy bő évtizeddel később Mátyás Flórián egyik írásában némileg más összefüggésbe ágyazva kerül elő. Az emberi méltóságot a cselekvés nemessége alkotja, írja Mátyás, ezt a gondolat felsége előzi meg, melynek megfelelő közlönye a beszéd lévén nem hiú munka a nyelvművelés. Midőn a nyelvművész új szókat alkot, s ezeket új viszonyokba sorozza, egyúttal új gondolatokat, ismetárgyakat is közöl, s ez ősmódja a nyelvművészetnek. Természetesen nem szó és fogalom történeti előadást kívánok tartani, hanem pusztán bemutatni, hogy maga a kötet címlapja is milyen gazdag utalásokban és tisztázásra váró fogalmakban. Ez az összetettség még élesebb megvilágításba kerül az összesen 10 nagy fejezetből álló monográfia elméleti megalapozásnak szánt, de programadónak is tekinthető első fejezetében, amely a Nyelvművészet és biopolitika Kosztolányi értekező irodalmában címet viseli. Ez a több mint 200 oldalas szövegrész akár önálló kis monográfia is lehetne, amely érzésünket megerősíti, hogy ez a fejezet az egyetlen a kötetben, amely további alfejezetekre tagolódik, vagyis kiemelt jelentősége van az egész kötet és a szerző szemléleti kereteinek megértése szempontjából. Ebben a fejezetben a tudományos vizsgálódás és elemzés tárgya Kosztolányi értekező prózájában a magyar nyelvről, illetve általában a nyelvről szóló kijelentéseinek bemutatása a viszonylag új fogalomként a magyar irodalomelméleti gondolkozásban egyre nagyobb teret nyerő biopoétika szempontjai szerint. A szerző tisztában van vele, hogy a biopoétika olyan 21. századi terminus, amelyet be kell mutatnia ahhoz, hogy aztán ez alapján vizsgálja Kosztolányi az egész életművében jelenlévő, egy adott szakaszában és műfajban viszont igencsak hangsúlyos érdeklődéséből fakadó elképzeléseit. Az első pillantásra talán meglepőnek ható párosítás a körültekintő elemzés elején kellő támaszt lel néhány jól megválasztott idézet alapján. Kosztolányi hiába tűnik föl értekező prózájában egyfajta tudósi öltözetben, valójában minden leírt szavában elsősorban költő. És azt hiszem, ez még prózai műveinek, regényeinek és novelláinak esetében is igaz, vagyis olyan valaki, aki a tudományos kérdésekhez és tudományos nyelvhasználathoz is ilyen művészi módon viszonyul. Ennek természetesen már a nyelvről való korábbi részben tudományos gondolkodás is megágyazott, és akkor itt újra visszautalhatunk a jelen kötet címébe emelt idézetre is, hiszen még az egzaktnak tekintett nyelvtörténet is metaforikus módon írja le tárgyát, amikor egy-egy nyelv közeli vagy távoli rokonságáról, a nyelvek egymástól való származásáról, esetleg leánynyelvekről, vagy éppenséggel egy-egy nyelv kihalásáról ír, s holt nyelvekről beszél, sőt kész csodáról számol be, amikor egy-egy nyelv feltámadását jelenti be, vagy legalábbis reméli. Máskor természetesen nem ilyen antropomorf, humánus a szemléletmód, ahogy az akadémia egykori alapszabálya is inkább valamiféle agrikulturális, meliorizációs szemléletmód felől, a nyelv míveléséről és gyarapításáról beszél, bár ez utóbbit akár az antropomorfizálás szándékának is értelmezhetnénk. Minden esetre kitekintésnek és előzménynek, mégis némi tudománytörténeti szint keverve az ismertetésbe érdemes felidézni, milyen metaforikus nyelvet használtak azok, akik a magyar nyelv művelésre utat készítő társaság indítékát és célját a Magyar Hírmondóban 1794-ben megfogalmazták. Mert a magyar nemzet és nyelv úgy szólván az egész föld kerekségén, kiváltképpen pedig Európában, a sok hatalmas, elágazott és népes nemzetek között, mint egy idegenföldi, ritka és szép planta egy kertben, mely a többinek ritkaságával is, szépségeivel is, hasznával is díszére vagyon, egyetlen egy, s legalább közel való szomszédai között atya-fia vagy ágazatja egy sincsen. Majd kicsivel alább, némelyeknek elmélyek ereje a szép gondolatoknak szülésére gyenge, és azért a nyelvet húzzák és facsarják, hogy egy kis erőltetett elmészséget sajtoljanak, nevezetesen eme finnyás írók a nyelvnek természeti tisztaságát és közönséges érthető szokott élését unják, és azért idegen cifraságokat vadászván a nyelvet nem illendő és úri, hanem farsangi köntösbe öltöztetik. Kosztolányi egyéni látásmódja, amely, és ezt újra hangsúlyozom, eredendően költői, annyiban más, annyiban különbözik a nyelvről való hagyományos felfogástól, hogy a nyelv önálló létmódját tételezi, s nem pusztán valamiféle metaforikus fantomlétet tulajdonít neki, hanem mint magasfokú intelligenciával rendelkező velünk élő organizmusnak önálló humán létformát tulajdonít, ahogy azt a jól megválasztott és az elméleti szempontot alátámasztó Kosztolányi idézetek plauzibilisen igazolják. A biopoétikát középpontba állító monográfia alfejezet egyik különösen fontos egysége, véleményem szerint a Kosztolányi nyelvszemléletének feltáratlan forrásai című alfejezet. A művelt nagyközönség is elsősorban Kosztolányinak a nyelvművelés terén a 20-as évektől kibontakozó tevékenységét ismeri, amely olykor abban is megnyilvánult, hogy korábbi műveit az újrakiadás alkalmával jelentősen átdolgozta. Értekező prózájának valóban fontos témája nem csak a magyar, hanem általában a nyelv. De posztumusz megjelentetett Erős várunk a nyelv című kötetének, ahogy egyéb hasonló típusú kötetének kritikai kiadására egyelőre nem került sor, pedig, és ezt jelen kötet is igazolja, igen hasznos lenne kötetek szövegkiadása is. Ebből a szempontból lényeges az előttünk fekvő kötet szerzőjének, Dobos István professzornak a törekvése, hogy feltárja azokat az elsősorban külföldi forrásokat, amelyek meghatározóak lehettek Kosztolányi szemléletének formálódásában. Anélkül, hogy a fejezet részletes ismertetésében elmerülnék, csak megemlítem a tárgyalt külföldi szerzők nevét. Gustav Gerber, Wilhelm Wundt, Sir Richard Paget, Edward Sapir, Benjamin Leworf. Nem tudom, a jelenlévők körében mennyire ismertek a felsorolt nevek, tény azonban, hogy Dobos István a Kosztolányi szövegek utalásai alapján igyekszik számba venni, hogy ki és miként hatott a költő nyelvszemléletére, amely kiegészül azzal, hogy Kosztolányi kapcsolatban állt a kor nagyhatású nyelvészével, Gombóc Zoltánnal is, így a felsorolt szerzők művei akár szóbeli ajánlás, akár tanulmányok révén, amelyeket vagy az általa járatott, vagy a kávéházakban és könyvtárakban hozzáférhető folyóiratokban olvasott, utat találhattak hozzá. Nyilván nem tisztem és felkészültségem sincs meg hozzá, hogy a fejezet megállapításait kritikai vizsgálat tárgyává tegyem, biztos vagyok azonban abban, hogy ez a részfejezet a későbbiekben fontos további tanulmányok kiinduló pontja lehet. Az ezt követő harmadik számú, valójában azonban második tanulmány a kapcsolatok címmel a jelentésteremtő nyelv költészettana és a kortárs stílusirányzatok Kosztolányi értekező műveiben címet viseli, és szemléletmódjában, amennyiben szintén a kölcsönhatások állnak a vizsgálódás középpontjában, rokon az előző fejezet kiemelt részletével, de szorosan kapcsolódik az ezt követőhöz is, amelyben a Kosztolányi poétikai alapelvének világirodalmi kontextusai alcím szintén ezt a nemzetközi beágyazottságot hivatott mérlegre tenni. Ugyanezt a világirodalmi kontextust állítja középpontba a következő, a Kosztolányi nyelvszemlélete a líre elméletek tükrében című fejezet. Ezek a fejezetek, ahogy az ezt követők is, mind egyetlen irányba mutatnak, és mind arról árulkodnak, hogy mégis milyen Kosztolányra alkotott kép alapján vizsgálódik a monográfia szerzője. Meglátásom szerint olyan alkotónak látja Kosztolányit, aki nagyon tudatosan, folyamatosan, figyelemmel kísérte a kortárs irodalom alakulás történetét, olvasta a kortárs költők műveit, tájékozódott bizonyos irodalomelméleti kérdésekben, s mivel a nyelv különösen érdekelte, hajlandó volt szakirodalmat is olvasni. Való igaz, hogy Kosztolányi, bár igyekezett művészetét egyfajta spontán alkotói tevékenységnek maszkírozni, nagyon is tájékozott és széles olvasottságú alkotó volt, aki nagyon érzékenyen reagált a kortárs irodalom rezdüléseire, s figyelemmel kísérte a nagy nyugati irodalmakban fölbukkanó legújabb irányzatokat. Kosztolányi esetében tehát valóban indokolt a kortárs vagy szinte kortársnak tekinthető elméleti irodalom ismerete, s annak a gyakorlatban való megvalósítása. Az előttünk fekvő kötet szerzője pedig, ahogy azt eddigi munkássága is bizonyítja, otthonosan mozog abban a nyugati elméleti szakirodalomban, amely Kosztolányi írásművészetére is hatással lehetett. A kötet utolsó három fejezetében azonban fókuszváltás következik be. Ezekben nem Kosztolányi értekező prózája vagy lírai beszédmódja, hanem három regénye, az Édes Anna, az Aranysárkány és a Pacsirta áll az elemző értelmezés középpontjában. Az első tanulmányban két fogalom, a madár és a kalitka metaforikus jelentéstartományát, szintén virágirodalmi kitekintéssel és művészeti kapcsolati háló felrajzolásával és irodalomelméleti alapozással mutatja be a szerző, majd ezen tovább lép le a megértés, a meg nem értés és a félreértés mintázatait vizsgálja, miközben a regény sűrű szövetéből újabb és újabb összetartozó szálakon fut végig a tekintete. Az Aranysárkányról szóló Kondíció Humana című fejezet, miután biopoétikai megközelítést kínál, újra a bevezető tanulmány témájához nyúl vissza, s az olvasó ekkor már, ha az elejétől fogva végigolvasta a monográfiát, ismerős fogalmakkal találkozik, s az elemzés fókuszába állított fogalmak is rímelnek arra, amivel a korábbi tanulmányokban találkozhattunk. Az utolsó, a pacsirtával foglalkozó tanulmány annyiban is újszerű megközelítést nyújt, hogy a színpadi előadás és az olvasás révén befogadható irodalmi alkotás sajátosságait, lehetőségeit és korlátait szembesíti egymással. Végül hadd kanyarítsam vissza a szót a címlaphoz. A honni nyelvet mívelni és gyarapítani, ez az idézet az Akadémia hajdani küldetésnyilatkozatából származik. És a kérdés most éppen az, amelyet itt végül fölteszek, hogy maga a monográfia megfelele ennek a nemes célkitűzésnek. S való igaz, ha ezzel az elvárással szembesítjük a jelen kötetet, akkor azt mondhatjuk, hogy a szerző részéről az érthetőségre való törekvés nyilvánvaló, de maga a tárgy nem könnyíti meg az olvasó dolgát, hiszen a munka olyan széles szakirodalmi és irodalomelméleti bázison nyugszik, hogy értő olvasója félek kevés akad. Miközben egyes részei fontos és vitára indító belátásokat fogalmaznak meg egy-egy szűkebb szakterület művelői számára. A szerző azonban kegyes a laikusabb olvasókhoz is, hiszen a kötetben, hogy a befogadást valamennyire, szerintem egyébként ez jelentősen sikerült, megkönnyítse, a kulcsfogalmakat vagy a különösen fontos állításokat dőlt betűvel szedve olvashatjuk, így a hangsúlyokat a vizuális megjelenítés is nagyban segíti. Mindenképpen lapozzanak, olvassanak bele, és merüljenek el egy-egy fejezetében, aztán pedig olvassák mellé Kosztolányi regényeit, verseit és értekező prózáját, majd térjenek vissza a monográfiához ide-oda. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Szigma, a holnap világa.
Jelentős a Magyar Tudományos Akadémia és a tudósok támogatottsága a magyar lakosság körében, legalábbis ez derült ki az MTA megbízásából készült felmérésből. Kollár László Péterrel, az akadémia főtitkárával beszélgettem.
Volt egy korábbi felmérés 5 évvel ezelőtt, amikor a Nézőpont Intézet mért föl több dolgot az akadémiával kapcsolatban. A legfontosabb kérdés talán az volt, hogy mennyire bíznak az emberek az akadémiába. És 5 évvel ezelőtt egy viszonylag pozitív kép volt az akadémiára, sőt, nagyon pozitív. Az akadémia volt az intézmény, amiben legjobban bíztak az emberek. És azt gondoltuk, hogy 5 év után érdemes megismételni ezt a felmérést, hogy lássuk, hogy a társadalom mit gondol magáról az akadémiáról. Ez talán még annyit érdemes hozzátenni, hogy egy évvel korábban a teljes kutatói közösséget kérdeztük meg nagyon sok kérdésről, többek között, hogy az akadémiáról mit gondolnak, és azt gondoltuk, hogy fontos lenne tudni, hogy nem csak, hogy a kutatók mit gondolnak az akadémiáról, hanem a teljes népesség mit gondol az akadémiáról. Ez történt meg idén január végén.
Az előző kutatáshoz képest mik voltak a mostani adatok, mi az, ami adott esetben pozitív vagy negatív értelemben változott?
Bennem személy szerint volt némi aggodalom azzal kapcsolatban, hogy nagyon sok támadás érte az akadémiát, és ezért volt bennem egy olyan félelem, hogy ennek hatására az akadémia megítélése az némileg romlott. És lényegében az derült ki magában a felmérésből, hogy erről nincs
szó, lényegében változatlan a vélemény, hibahatáron belül még egy kicsit javult is. Úgy szokták végezni ezeket a felméréseket, előzőt a Nézőpont készítette, a jelenlegit a Medián, hogy 1-től 4-ig kell besorolniuk, hogy a megfelelő intézményekben az emberek mennyire bíznak, vagy nem. Az egyáltalán nem bíznak, a 3 az a közömbös, az 5 pedig a teljes mértékben megbíznak. És erre az átlag ilyen 3,8 volt 5 évvel ezelőtt, most 3,9. Ez annyit jelent gyakorlatilag, hogy mintegy 65% bízik, vagy nagyon bízik az akadémiába, és mindössze 8% az, aki inkább nem, vagy egyáltalán nem bízik. Tehát ez egy nagyon magas támogatás, és hozzá kell tenni azt, hogy ez a leginkább elfogadott vagy támogatott intézmény az országban. És egy rokon kérdés az, hogy a különböző foglalkozásokban mennyire bíznak az emberek. Ezt rendszeresen felmérik a világon mindenhol, és általában vagy az orvosok, vagy a tudósok végeznek a legjobban ebben. Magyarországon itt megint ez 1-től 5-ig mérve 4,2 pontot kaptak a tudósok, 3,8 pontot az orvosok, és a sornak a végén ott a politikusok vannak 2,3 ponttal. Megint a 4,2 pont azt jelenti, hogy az embereknek a 77%-a bízik, és mindössze 5%-a az, aki nem bízik a tudósokban. Tehát nagyon pozitív volt ennek az eredménye, meghaladta azt, ami a várakozásom volt nekem személyesen.
Ha már említette a politikusokat, hogy értékelik a megkérdezettek, mennyire kell a Magyar Tudományos Akadémiának politizálnia, illetve politikai véleményt mondania?
Direkt politikai kérdésben az akadémia nem szólal meg, de megszólal olyan kérdéseknek, aminek lehetnek a társadalom számára nagyon fontos következményei. De ez nem politikai szándék, hanem azt gondoljuk, hogy erkölcsi kötelességünk, hogy bizonyos kérdésekben megszólaljunk. Volt egy olyan kérdés ebben a felmérésben, hogy mennyire szabad beleszólni az MTA működésében a kormánynak, hiszen közpénz az alapvetően, amelyik az akadémiát támogatja, és ebben a túlnyomó többség, az emberek több mint kétharmada azt mondta, hogy a tudománynak függetlennek kell lennie, a kormányzatnak nem kellene beleszólnia, és kb. 30% mondta azt, hogy joga van, hogy ebbe beleszóljanak. Különböző felmérések történtek még korábban, hogy egyes kérdésekben meg kell-e, hogy szóljon az akadémia, és a legtöbb esetben nagyon nagy támogatása volt annak, hogy meg kell szólalnia. Ilyen kérdések voltak, hogy a helyesírás, ez mondjuk triviális, génmódosított élelmiszerek, oltások hatásai, mesterséges intelligencia, a médiának a hatásai. Itt nagyon-nagyon magas támogatottsága volt megint annak, hogy meg kell szólalnia, 4 pont fölöttiek. Ez megint azt jelenti, hogy ilyen 70-80% szerint meg kell szólalnia az akadémiának ezekben a kérdésekben.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunt-kötőjelren.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domonics András.